Itt vagyunk a műcsarnokban, Wagner Nándor kiállításán, és Fazakas Rékával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. Mindenki ismeri, azt gondolom, vagy sokan ismerik Wagner Nándornak a Gellért hegyen álló szoborcsoportját, ami a filozófusok kertje nevet viseli, illetve az alcíme talán az, hogy egymás jobb megértéséért. De hát Wagner sokkal többet alkotott ennél. Az, hogy keveset ismerünk a munkáiból, talán annak is köszönhető, hogy ő 56-ban Svédországba emigrált, és aztán tovább költözött Japánba. Most mégis sikerült többé-kevésbé összehoznotok egy teljes gyűjteményt.
Ez a kiállítás egy nagyon izgalmas kihívás volt. Az ő munkáit, azokat Székesfehérvárról tudtuk idehozni, hiszen a Székesfehérvári Múzeum gyűjteményében megtalálhatóak azok a szobrok, illetve gipsz másolatok, gipsz tervek, amiket ő itt még Magyarországon az 50-es években itt töltött időszakában elkészített, és aztán sajnos ugye a 56-ban az emigrációja során akkor csapott-papott itt hagyott a Várbazári műtermében, és azokat megmentette a Székesfehérvári Múzeum gyűjteménye, és nagyon sokáig a szocializmus időszakában lappangott ez az anyag, nem nagyon tudtak róla, hogy ez létezik, és aztán az alapítvány, aki az ő munkásságával foglalkozik, illetve a Véner Tibor művészettörténésznek a vezetésével felfedték ezt az anyagot, és most itt van egy része a műcsarnokban látható, kiállítottuk. Ez mind olyan terv, amit akkor készített, már a formaérzéke, arányérzéke, a tehetsége megmutatkozik ezekben a gipsz vázlatokban, és van egy olyan szobor, ami 1955 óta folyamatosan látható, ez egy nagy köztéri kútszobor Dunaui városban, ugye az akkor épülő, akkor még Sztálin városban avatták ezt a szobrot, de ez egy zsáner szobor, azóta is nagyon szeretik a helyiek, nagyon kedves szobor a 8 béka alakjával, és ez ott azóta is megtekinthető, illetve ezen kívül pedig még volt olyan kisebb szobra, ami Magyarországon azóta is látható, de az alapítvány jóvoltából avattak több szobrát, amik mai napig láthatóak köztereken, és ezeket mi itt a kiállító térben, ez egy köztéri szobrot nem tudunk behozni, a filozófiai kert sem köztéri szobor, hanem ez ide készült, azokat a szobrokat fotókon, illetve videókon mutatjuk meg, és az, ami most mögöttem látható, a filozófiai kert, az pedig egy háromdimenziós nyomtatás.
Ugye ez az a híres szoborcsoport, ami a Gellért hegyen látható, és amelynek egyik darabját, ha jól emlékszem, olyan 10 évvel ezelőtt el is lopták, beöntötték, de hát aztán helyreállításra került. Akkor tulajdonképpen az történt, hogy ti a Gellért hegyen beszkenneltétek ezt a szobrot, és akkor 3D-be kinyomtattátok. Nekem, megmondom őszintén, bár nem szabad ilyet mondani, de én megkocogtattam, mert nem hittem el, hogy nem bronzból van. Olyan szépen még a patinát is megalkottátok rajta, vagy helyrehoztátok, de valóban ez teljesen lenyűgöző. Nézzük meg az ő egész munkásságát, hogyha én jól látom, és nem akarok ilyen műftöris szakzsargonba belemenni, de ő valahogy ilyen modernistaként kezdett, és aztán egészen ilyen klasszikus dolgokat készített az élete vége felé, olyan fordítottnak tűnik ez a pálya ahhoz képest, hogy hát ha nem is a kortársai, de mondjuk 100 évvel korábban hogyan indultak a művészek.
Igen, az ő kezdeti időszakában ugye meghatározta ez a magyarországi szocialista, realista, egyeduralkodó stílus, az egyetem után, hiszen az egyetem előtt ugye háború, az ő egyetemi tanulmányait a második világháború szakította ketté, tehát a világtörténelem az ő életén keresztül is szimbolikusan megmutatható, és akkor, tehát a háború előtt még nem, de utána a háború után már a szocialista, realista, egyeduralkodó stílus, bár ő ettől próbált eltérni, amit az akkori kultúrpolitika nem is igazán értékelt, hiszen ő például József Attila esetében, ami ugyanebben a térben volt látható 1953-ban, ő nem a harcos proletár költőt szerette volna bemutatni, hanem sokkal inkább az intellektuális
filozofálgató
József Attilát, így van, és ez egy egészen más szobor minta, és nem is értékelték akkoriban annyira, noha kiállították, de nem ez volt, amit felállítottak köztéri szoborként, hanem más olyan szobrok, ahol sokkal inkább ez a proletár érzés átjön, és ugye ez volt az első időszaka, és aztán ott Svédországban ezt hátra tudta hagyni, és egy egészen új irányzatot kezdett a technológiában, ez a krómot acél, rozsdamentes krómacél ötvözet, mint szoboröntési technológia. Egyik első volt, aki a világon használta ezt, és ők fejlesztették ki egy magyar kollégájával, barátjával együtt ezt az egész technológiát, és azért is néznek ki úgy a videókon, fotókon megtekinthetők ezek a szobrok, mint hogyha csak tegnap tették volna le, annyira fényesek, annyira csillognak, annyira visszatükrözik a körülöttük lévő élővilágot, tehát van egyfajta párbeszéd a között, ahol elhelyezték ezeket a szobrokat, és a között, ahol ezek állnak. Maguk a szobrok között mai napig tart ez a párbeszéd, és nagyon kedveltek ezek, nagyon sokan nézegetik, elmennek mellette, és ezek tényleg igazán helyes köztéri szobrok, és mellette a térérzék, térforma, arányok nagyon harmonikusak, jól illeszkednek a tájba, és nagyon sok szobra vízzel kapcsolatos, tehát szökőkút szobor, mert ugye a víz, mint egyik őselem, ez nagyon fontos volt számára.
Igen, hát a szerethetőséget talán az is adja, hogy ha jól tudom, Svédországban látható Nils Holgersson lúdjának, Mártonnak a szobra, ami nyilván hát a svédeknek számára Lagerlöf révén ez kifejezetten kedves. Visszatérve a filozófusokra, mint hát a legismertebb munkájára, ha jól tudom, akkor ugye ez a negyedik, ami itt látható a műcsarnokban, oké, hát ez egy másolat, de hogy három eredeti van, kettő ebből Japánban, ha jól tudom.
Így van, kettő Japánban, egy pedig ugye Budapesten, a negyedik pedig itt most a műcsarnokban, az egyik Tokióban, a másik Maskóban, ahol Wagner Nándor és a felesége letelepedtek, ez egy keramikusok fővárosa, ez Tocsigi prefektúrában található, és ők itt építették fel a műterem otthonukat, amihez Teaház, Tao intézet, amit imitálunk a kiállító térben, illetve felépítettük ennek a modelljét, bele is lehet tekinteni, kukkantani, milyen is ez az egész kultúra, és természetesen az egész otthonuk, ez egy domboldalon található, rengeteg zöld, rengeteg természetes anyag, az épületek is természetes anyagokból, tájfun biztosan és földrengés biztosan épültek fel, és ők maguk építették, tehát ő és a felesége ketten dolgoztak ezen éveken át, és ott készült az egész filozófiai kert, 1977 és 97 között dolgozott ezen a hatalmas projekten, és az, hogy hogyan születtek ezek az alkotások, mindegyik alakra éveket szánt, és odautazott azokba az országokba, ahol ezek az alakok éltek, ahol jelentőset alkottak, illetve hát vallást alapítottak, vagy komoly filozófiai tevékenységet folytattak, odautazott és tanulmányozta a lehető legtöbb rendelkezésre álló forrást, és azok alapján formázta meg a szobrait. A filozófiai kertből 4 darab látható a világon, ami 2 Japánban van, 2 itt Budapesten, az egyik a Gellért-hegyen és a másik itt. Most a műcsarnokban, a budapesti műcsarnokban, és ezt hangsúlyozom, hogy a félreértés ne essék, ez nem a Gellért-hegyi szobor, hanem ez erre előállított szobor, és még az hozzátartozik, hogy ez egy novum, ez egy technológiai novum, ahogy ez elkészült, hiszen ez egy szkennelési folyamat után készült, ami szintén egy olyan programot írtak rá, a Parametric Kft., aki ezt készítette, ami lehetővé tette azt, hogy egy egyszerű módon, kézileg, egy kis eszközzel tudják beszkennelni. Ennek egy részlete egy videón látható is a kiállítás, hogy zajlott ez a szkennelés, és utána nyomtatás, ami szintén egy hosszú folyamat volt ezeknek a szobroknak a kinyomtatása, és aztán pedig szobrászok ezt csiszolták, homogenizálták, egységesítették, szoborszerűvé tették, mert hát azért egy háromdimenziós plasztika az azért kevésbé mutatja fel ezeket a szobrászati klasszikusnak mondható stílusjegyeket, és aztán patinázták. És ez egy hosszú-hosszú folyamat volt, amíg ez a szkenneléstől a ide bekerülésig ez megtörtént, és sok embernek a munkája van benne, és azt gondolom, hogy nagyon, tényleg nagyon élethű és nagyon-nagyon izgalmas szobor, illetve hát meditatív, filozófiai gondolatokra hív, és ezt szeretnénk, hogy mindenki kicsit elgondolkozzon a világ dolgain, és az, hogy egymás jobb megértésért szerintem a mai világunkban ennél aktuálisabb üzenetet nem is tudnánk megfogalmazni.
Hát csodálatos végszó lenne, de még akarok valamit kérdezni, hiszen ennek a szoborcsoportnak a megfejtésén hát naponta több száz turista gondolkodik, hiszen van az 5 főalak, ugye körbe, akik egy tükörgömböt ölelnek körül, és van 3 hátsó alak. Mindenki próbál valami kapcsolatot teremteni. Világos, hogy itt filozófusokról van szó, ugyanakkor hát szentekről, istenekről, bizonyos szempontból, de hát köztük van mondjuk Mahatma Gandhi is, aki egy 20. századi figura. Van, aki a monoteizmusban próbálja megtalálni a szoborcsoport kulcsát, de igazából azt gondolom, hogy nincs egyértelmű válasz, hogy miért pont őket választotta Wagner Nándor.
Én is azt gondolom, hogy egyértelmű választ ez a saját személyes gondolatköre, hogy pont ezt a 8 alakot, illetve hát hát ugye a Japánban látható még plusz három alak, akik közül az egyik Mózes, és az Magyarországon is látható, hiszen ugye Dunaújvárosban ezt felavatták tavaly. Ez mind az ő saját személyes filozófiáját, gondolatiságát, eszmeiségét tükrözi, hogy pont őket választotta, de az biztos, hogy ezeket a fontos monoteista vallásokat lefedi, és a csoportnak az üzenete az nem változik attól, hogy akár még más alakokat is belegondolhatnánk, hogy lehetnének benne ebben a szoborcsoportban, ahogy ő is tovább gondolta ezt, és hogyha tovább él, akkor elképzelhető, hogy még készített volna ehhez a szoborcsoporthoz több alakot.
Említetted, hogy mennyire ismertek az ő munkái, mint Svédországban, mint Japánban, de mennyire ismert ő maga, mint magyar származású művész?
Nagyon ismert, hiszen ez az alapítvány gondozza az ő emlékét, és évente két kiállítást rendeznek neki Maskóban, nem csak neki, hanem még egy-egy minden alkalommal egy-egy fiatal japán művésznek is, és nagyon fontos szereplője Japánnak, Japán életében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy tavaly ugye az olimpia idején, ami ugye 20-ról 21-re lett halasztva, ebben a prefektúrában, ahol az egyik anya gyermekével című szobrát elhelyezték, ott az a prefektúra vállalta azt, hogy a magyar sportolóknak felkészülést biztosít, és emiatt valamennyi magyar delegáció ellátogatott ide, tehát mind a sportolók, mind pedig a sportdiplomaták, akik Japánba érkeztek, látták ezt a szobrot, és éppen a Wagner Nándornak a kultusza miatt alakult ez ki, és hát ugye ő japán állampolgárként hunyt el, tehát ő 6 évvel a kiérkezése után megkapta ezt a magasrangú titulust, amit nem akárki kaphat meg, pláne ilyen rövid idő után, hiszen ő nagyon jelentőset alkotott a szobrászati munkásságában. Néhány évvel a kiérkezése után elnyert egy nemzetközi pályázatot, ami a Tokió Narita repülőtérnek a szoborcsoportja, ez az utazók védőszentje, és hozzá egy szökőkút tartozik, a szivárvány szökőkút, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy ő akkor még idegenként, néhány évvel ezelőtt érkezett művészként egy nemzetközi pályázatot elnyert.
Réka, meddig látható a kiállítás?
2023. február 3-áig megtekinthető a Műcsarnokban.
Fazakas Rékának, a Wagner Nándor kiállítás kurátorának nagyon szépen köszönöm.